Kedves barátaim, a 125-ös lapja fog következni a Babbásza traktátusnak. 124-es lap végén tartunk, és továbbra is az első szülöttek öröklési szabályairól fogunk beszélni. Mi az, amire vonatkozik az első szülött kétszeres adagnyi öröksége? Tehát, hogy kétszeresen örökül a többiekhez képest. Amelé Rav Acha bar Rav le Ravina. Azt mondta Rav Acha Ravina fiának. Azt mondta Rav Acha Rav fia Ravinának. Ikla a Meimar le Aslim Daris. Egyszer a Meimar nevű rabbi a mi helyünkre jött, és a következőt magyarázta. Hajnaitel Pisnájbe Milva, Ava Löjbe Divis. Azt mondta, hogy az első szülött dupla öröksége vonatkozik, dupla adagnyi öröksége vonatkozik arra a követelésre, amit az örökösök megörökölnek az apjuktól, tehát, hogy ő követel valakit, egy hitelt, akkor a követelés tőkerészéből igenis duplán részesül az elsőszülött, de nem vonatkozik, ával löjbe ribisz, nem vonatkozik a követeléshez tartozó kavatra. Amelei nehardai letaj mejo. Azt mondta Ravina, ez a mondás, amely különbséget tesz a hitel tőkerésze és a hitel kamat része között, ez tipikus Nehárdára, a nehárdái bölcsekre, ugye Nehárda volt Babilónia egyik nagy zsidó közössége. De amerrában, hiszen azt látjuk, hogy következőt mondta Rába. Gavu kárka jéslöj, gavu mőjsz énlöj, Rav Nachmana már gavu mőjsz jéslöj, gavu kárka énlöj. Hiszen azt látjuk, hogy ez a fogalom, hogy a kölcsön tőkerészére vonatkozik az elsőszülött dupla öröklési szabálya, ez megjelenik Rav Nachman mondásában is. Rav Nachman ugyanis Rábával a következő témáról vitatkozott. Hogyha van egy követelés, amit megörökölnek az örökösök, elnézést egy pillanat, ha van egy követelés, amit megörököltek az örökösök, és most mennek behajtani azt a követelést, akkor az első szülött ebből a követelésből mikor részesül a dupla adag elve szerint? Rába szerint csak akkor, hogyha a követelést egy ingatlanból hajtották be, de nem akkor, hogyha a követelést pénzből hajtották be. Rába Nachman szerint pedig pont fordítva van a követelést, ha pénzből hajtják be, akkor abból duplá részesül az elsőszülött, de hogyha ingatlanból hajtják be, akkor nem. Hogy milyen logika különben, miért tesznek különbséget az ingatlan és a pénz közötti behajtásnál, és miért éppen az egyik így, a másik úgy ellentétes logikával, arra majd vissza fogunk térni, de mindenképpen mit látunk ebből, hogy Nachman, aki ugyancsak Nehárdái volt, az az ásponton volt, hogy a kölcsön tőkerészéből részesül az első szülött a dupla adag elve szerint. Oké. Amelé a Bájlen Rába ledi dachkása, ledab Nachmen kása. Na most, amikor látjuk ezt a vitát Rába és Rab Nachman között, akkor térjünk rá ennek a vitának a gerincére. Az ennek a vitának a lényegi részére. Mi volt a vita? Hogy a követelés, amit megörökölnek a örökösök, és amit most behajtanak, az mely esetben mely esetben részesül abból a követelésből az elsőszülött fiú a dupla adag elve szerint. Mind a ketten azt mondták, hogy van olyan eset, amikor részesül belőle, csak Rába azt mondta, hogy csak akkor, hogyha nem pénzben kapják meg a követelést, hanem ingatlanban. De Nachman pedig azt mondta, hogy pont fordítva, csak akkor, hogyha pénzben, és nem akkor, hogyha ingatlanban. Erre a Báje azt mondta, hogy én tudok egy olyan hivatkozást, amiből kiderül, hogy mind Rába, mind Ráf Nachman véleménye problematikus. Nézzük akkor sorra. Miért problematikus Rába véleménye? Lelidach kásja, májsna mojsz, de löj, de lö, láv, hanni mojsz, savák a vuhojn, kárka nem min láv, ha kárka savák a vuhojn. Mi a kérdés Rába véleményével szemben? Mit mondott Rába? Hogy csak akkor részesül a dupla örökség elve alapján a követelés behajtásából az elsőszülött, hogyha ingatlanból kapja, és nem akkor, hogy a pénzből. Ugye, mi lenne ennek a logikája? A logika az az, hogy a pénz, amit most mennek behajtani, az nem ugyanaz a pénz, amit az apa adott. Ugye, mert hogy néz ki az apa, aki már nem él, kölcsönadott pénzt, létrejött egy követelés, ugye egy kölcsönkövetelés, most mennek behajtani, nyilván nem ugyanazt a pénzt, fizikailag ugyanazt a pénzt fogják visszakapni, hanem egy másik pénzt. És ugye van egy olyan alapelv, hogy az elsőszülött csak azokban a dolgokban részesül a dupla adag elve szerint, amely dolgok az apának a birtokában voltak a halál pillanatában. De nem azokból a dolgokból, amelyeknek csak várományosa volt a halál pillanatában. Tekintve, hogy nem ugyanazt a pénzt kapják meg, mint ami az apáé volt, amikor azt kölcsönadta, ezért ennek a pénznek ő csak a várományosa volt a halál pillanatában, és ezért nyilván mondott te Rába, hogy ebből a pénzből ő nem részesül az első szült a dupla örökség elvén, mert ez csak egy várományosság. Na jó, de hogyha ez az elved, akkor ez ugyanúgy az ingatlanra is igaz, hiszen az ingatlan, amiből behajtják, az soha nem volt az apáé. Csak azért hajtják be belőle, mert nincsen pénz adósnál, és ezért a pénz helyett ingatlanból hajtják be. De az sem volt az apáé, tehát ugyanolyan módon nem kéne, hogy részesüljön az elsőszülött, abból sem a dupla elv alapján kell menni. Egy pillanat szünet. Visszatértünk. Tehát, ez a kérdés Rábával szemben, hogy nem világos, hogy mi a logika, ami alapján különbséget teszel a pénz és az ingatlan között. Ha a logika az, hogy a pénz nem az ugyanaz a pénz, amit az apa kölcsönadott, és ezért ennek csak egy várományosa volt az apa, amikor meghalt, akkor ugyanúgy az ingatlan sem volt soha az övé, tehát ott is csak egy várományos. Vajd, ha amar már, mi stáber tájma döbnémer ravam, de ikadim szávtav ez závna, ez vin, ez vini. Valamint, van egy másik kérdésem is Rávával szemben, mondta Abáje. És ez pedig a következő. Volt egy eset, amit később részletesebben is ki fogunk fejteni, ami Izraelben történt, ahol valaki pillanat. Valaki a feleségét örökölte volna, és a feleség meghalt, majd ezek után meghalt a nagymamája. És a feleség örökölte volna a nagymamát, a férfi pedig jött követelni a feleség jogán, ugye azon a jogon, hogy ő örökli a feleséget, a feleség pedig örökölte volna a nagymamát, jött követelni a nagymama örökségét. És mit mondtak az izraeli bölcsek? Hogy nem kapja meg a nagymamának az örökségét, mert a feleség csak várományosa volt ennek az örökségnek, amikor meghalt a halál pillanatában, és ha a nagymama akarta volna, akkor ezt az ingatlant eladta volna, még a halál előtt, és akkor ez nem lett volna része az örökségének. Tehát tekintve, hogy előbb halt meg a feleség, és csak utána halt meg a nagymama, a nagymamából maradt örökségből nem részesül a férj a felesége révén. Most, hogyha ezt a döntést hozták az izraeli bölcsek, és maga Rába megerősítette, hogy ez a döntés ez helyes, akkor ugyanezt az elvet lehetne alkalmazni a mi esetünkben is, hogy a ingatlanból, ha behajtják a követelést, abból sem részesüljön az elsőszülött a dupla részesedés elve alapján, mert ez az ingatlan sem olyasmi, amit az apa birtokolt, hanem ennek csak várományosa volt a követelés révén. És ugye ugyanúgy, ahogy az említett esetben, amikor a férj akarja a felesége, az elhunyt felesége nagymamájának a vagyonát vagy örökségét megkapni, de nem kapja meg, mert ő csak várományos volt, és azon vagyonelemeket, amelyekkel kapcsolatban csak várományos, azokat nem örökli a férj. Ugyanígy az elsőszülött nem részesül dupla örökség, dupla módon abból az örökségből, aminek csak várományosa volt az elhunyt apja, az elhunyt apa, de nem volt a birtokában. Tehát Rába itt egy látszólag egy önellentmondásban van, mert az egyik oldalról azt mondta, hogy az elsőszülött igenis részesül dupla módon az ingatlanból, amiből behajtják az örökösök a papától rájuk maradt örökséget. És a másik oldalról viszont azt mondta, hogy a nagymama örökségét nem kapja meg a férj, tehát a elhunyt felesége nagymamának az örökségét, mert ott csak várományos. Tehát magyarul ez egy ellentmondás. Ez a két kérdés Rába véleményével szemben. Mi a kérdés Rav Nachman véleményével szemben? Ugye Rav Nachman fordítva mondta, mint Rába. Rav Nachman azt mondta, hogy akkor részesül az elsőszülött a követelés tárgyából duplán, hogyha az pénz, de nem akkor, hogyha az ingatlan. Le Rav Nachman kássa, a máisna kárka de loi de láv have kárka savaka von, most nem illai have savaka von. Mi lehet az értelme Rav Nachman mondásának, hogy azért nem részesül az ingatlanból duplán, mert az ingatlan soha nem volt az apjáé. Ugye az ingatlanból hajtják be a követelést, de az ingatlan soha nem volt az apjáé, és ezért annak csak azzal kapcsolatban nem lehet azt mondani, hogy az apja birtokolta volna a halál pillanatában, tehát nem lehet azt mondani, hogy részesül belőle duplán. De hogyha ez így van, akkor ez ugyanúgy igaz a pénzre is. Miért mondja akkor mégis a pénz kapcsán, hogy a pénzből, hát hogyha a pénzből hajtják be a követelést, akkor abból duplán részesül. Vajd, ha amár Rav Nachman, amár Rav Baravua, hogy a szöjjműség a vukárka, vajd vesz a vijem, bál hajv hajzer, vajd gajv a mihem. És van egy másik kérdés is Rav Nachmannal kapcsolatban. Rav Nachman egyszer azt mondta, hogyha az örökösök az apjuk követelését, tehát az apjuktól megörökölt követelést, azt egy ingatlanból hajtották be, akkor később, hogyha az apjukkal szembeni követelést valaki be akarja rajtuk hajtani, az behajthatja ebből az ingatlanból. Ugye a következő, csak értsük az alapelvet. Az örökösök alapból nem felelnek az apjuk révén hátra maradt kötelezettségekért. Tehát ők megöröklik az apjuk vagyonát, mint vagyon megöröklik különben az apjuk követeléseit is, de nem kötelesek az apjuk kötelezettségeiért helytállni. Abban az esetben viszont, hogyha a kötelezettségekkel együtt járt fedezeti ingatlan is, tehát megörökölték a fedezeti ingatlant, ami szembeállítható az apjukkal szembeni követeléssel, akkor igenis kötelesek helytállni a kötelezettséggel szemben. Most a Nachman a következőt mondta, hogy itt az apa itt volt egy körbe tartozás. Az apa követelt valakitől, és az apától is követeltek. És meghal az apuka, megöröklik a gyerekek az apjuk követelését, és behajtják egy ingatlanból. Akkor ebben az esetben a követelés az apjukkal szemben az is behajtható ebből az ingatlanból. Mit látok ebből? Csak akkor nyerne értelmet, hogyha, és ezt kimondta ezt, de ez csak akkor nyerne értelmet, hogyha azt mondjuk, hogy az az ingatlan, amiből behajtották a követelést, az már olybá tekintendő, mint hogyha az apjuk birtokában lett volna, és ezért nevezhetjük fedezeti ingatlannak az apával szemben fennálló követelések tekintetében. Ha pedig így tekintjük, akkor igenis ez egy muhzekesz, tehát egy birtokon belüli vagyonelemnek számítana, és abból igenis dupla adagot kéne, hogy kapjon az elsőszülött. Nem csak a pénzből, hanem az ingatlanból is. Tehát ez akkor a másik kérdés Rav Nachmannal szemben. Mi a válasz erre a kétszer-két kérdésre? Ugye volt két kérdés Rava véleményével szemben, és két kérdés Rav Nachman véleményével szemben. Azt mondta Rava, valójában sem a velem szemben felvetett kérdések, sem pedig a vitatásom Rav Nachmannal szemben felvetett kérdések nem validak. Miért? Tájmodem néma riva kamrina, mert mi nem arról beszéltünk, hogy mi a mi véleményünk, amikor azt mondtuk, hogy én azt mondtam, hogy az ingatlanból behajtott követelés az, amikor az elsőszülött duplán részesül a követelésből. Rav Nachman azt mondta, hogy a pénzből behajtott követelés, de egyikünk sem a saját véleményét mondta, hanem azt mondtuk el, hogy az izraeli bölcseknek mi az álláspontja, mi a véleménye, és másképp értelmeztük az izraeli bölcsek álláspontját és véleményét. Másképp értelmeztem én, és másképp értelmezte Rav Nachman. Lan, lois finalan. De mi nem nyilatkoztunk, vagy mi nem így gondolkodunk, a saját véleményünk az nem ez. A saját véleményünk nem egyezik ezzel, hanem a saját véleményünk az, hogy soha nem részesül az elsőszülött dupla módon az örökségből, hogyha az az örökség az egy követelés, amit megörökölt, és most behajt az adóstól. Független attól, hogy a követelést ingatlanból hajtotta be, vagy pénzből, mind a ketten azon az ásponton vagyunk, hogy a követelés az nem számít muhzekesznek, nem számít birtokon belüli vagyonelemnek, hanem az csak egy várományosság egy valamilyen vagyonelemre. Oké, akkor ezt a kérdést lezártuk, tehát Rába és Rav Nachman vitáját tisztáztuk valójában. Viszont visszatérünk egy itt behivatkozott esethez, és ez a nagymama esete. Mi volt a nagymama esete? Máj szávta. Ugye mi ezt röviden elmagyaráztuk, azt mondtuk, hogy a férj követelte, hogy a elhunyt felesége nagymamájának az örökségéből ő részesüljön, mondván, hogy abból részesült volna, annak várományosa volt a felesége, és akkor a felesége révén pedig most ő kéne, hogy azt megörökölje. De mi volt pontosan a történet? Máj szávta. De ha hú, de amellé jó, volt egy férfi, aki a következőt mondta. Ne haszáj le szávta, ubászra le jár szaj. Valaki egyszer azt mondta, ha meghalok, a vagyonom legyen a nagymamámé, a nagymamám után pedig kerüljön az örököseimhez. Hávjelé bárta, de hávjelé szíva. És ennek a férfinek volt egy lánya, egyetlen lánya, aki férnél volt. Tehát akkor a következő történt. Kón meghalt. A halálos ágyán azt mondta, az örökségem legyen a nagymamámé. De ha majd a nagymamám meghal, akkor a természetes örökösöm, tehát a lányom örökölje azt. A lányom örökölje azt. Mi történt? Shiva meghalt először a lánya. Bechaye bájla, bechaye szávta. Még mielőtt a nagymama meghalt volna, és természetesen mielőtt a férje meghalt volna. Tehát meghalt Kón, a vagyon fölment a nagyihoz, és az volt a terv, hogy a nagyi meghal, utána kerül majd a lányához, de nem így jöttek a dolgok, a meghalt Kón, meghalt a lánya, de még élt a nagyi. Majd ezek után baszondos hiba szávta, a nagymama is meghalt, a szabály, a tava, és azt mondta a férj, a lánynak az özvegye, hogy elnézést, ez nekem jár. Miért? Mert a nagymamától jött volna a feleségemhez, a feleségem útközben meghal, de én vagyok a feleségem örököse, tehát én nekem jár. Amire funnal jársi avá filu. És ugye ennek kapcsán vitatkoztak a bölcsek, hogy igaza van-e a férnek, és neki jár ez a vagyon, vagy nem. Amire funnal jársi a filu le jársi jársi. Mert annan már le jársi, löj le jársi jársi. A vita Rav Huna és Rav Anán között volt. Rav Huna azt mondta, hogy amikor a férfi, az eredeti tulajdonos, Kón, azt mondta, hogy menjen a nagymamámhoz, a nagymamám után pedig az örökösömhöz, akkor abban bele kell érteni azt is, hogy az örökösömhöz, vagy akár az örökösöm örököséhez, tehát a vejemhez. Vagy aki az örökösöm örököse lesz, az lehet, hogy az unokám, de minden esetre, az örökösöm az nem egy konkrét személy, hanem az örököseim, az örökösöm vagy az örökösöm örököse. Rav Anan viszont azt mondta, hogy nem. Amikor Kón azt mondta, hogy menjen az örökségem a nagymamához, és a nagymamám után meg az örökösömhöz, akkor ő egy konkrét személyre, a lányára gondolt, de arra nem, hogy utána az tovább adódjon a lánya lányához, vagy a lánya férjéhez. Sajnálom, mit ha, amíg haszaka veszed rá vannam, belőle, mit ha mely. Mi volt a halaká? Izraelből az az üzenet érkezett, hogy a halaká az Rav Anan véleményét követi, tehát, hogy a férnek nem jár a vagyon a nagymamától, nem jár az örökség, de nem azért, amit Rav Anan mondott, hanem valamilyen másokból. Ugye mit mondott Rav Anan, hogy azért jár a férnek azért nem jár a férnek a vagyon, mert Kón úgy fogalmazott, hogy menjen az örökségem a nagymamámnak, a nagymamám után meg az örökösömnek, de nem az örökösöm örökösének. Nem, valóban nem jár a férnek a vagyon, de nem azért, amit Rav Anan mondott, hanem valami másért. Miért? Jöhasszak ez Rav Anan, de Bálla Jaris. Álachátát Rav Anan követi, a fér nem kapja meg a nagymamától az örökséget. Lámitámei, de nem azért, amit Rav Anan mondott, de illő Rav Anan szavar, áfagáv, de áve lej, barul le bártén, le jarisz. Hiszen Rav Anan értelmezése szerint, tegyük föl, hogy nem a fér lenne most az, akiről beszélünk, hanem a lánynak egy fia, tehát Kónnak az unokája, tegyük föl, hogy nem gyermektelenül halt volna meg, de Vánon akkor is azt mondta volna, hogy nem jár neki az örökség. Mert mit mondta Vánon? Hogy Kón azt mondta, menjen a vagyon a nagymamámnak, a nagymamán után az örökösömnek. De nem egy lépéssel tovább az örökösöm örökösének. Most mindegy akkor, hogy a férjről van szó, mint az örökösöm, tehát a lányom örököse, vagy az unokámról van szó, mint az örökösöm örököse, egyiknek se járna. De ez nem így. De illo avelé barele bárté, vada jarisz. Hiszen, hogyha lett volna a lányának egy fia, amikor meghal, akkor ő biztos megkapta volna az ők nagymamájának így a vagyonát. Valhány a time de lejaris. Akkor a férj miért nem kapja meg? Sum de havené rau. De én bál női tebe rau, hogy kevő mokszak. A férj azért nem kapja meg, mert ez az örökség, amit a nagymama most továbbadna, ez egy úgynevezett raúj, egy várományos örökség, és nem egy muhzak, nem egy birtokon belül levő örökség. Magyarul. Tanultuk korábban, hogy a férj öröklésének a specialitása más örökösökhöz képest, hogy ő csak azt az örökséget kapja meg, amiben a felesége, akit most megörököl, már birtokon belül volt. De olyasmi, aminek csak várományosa volt, az nem. Ugye ez eltér vérségi ágon való örökléstől, tehát mondjuk egy unokától. Az unoka, tegyük föl, hogy normál esetben ugye meghal a nagyszülő, utána meghal, öröksége rámegy a szülőre, meghal a szülő, örökség rámegy az unokára. Tegyük föl, hogy nem így történt, hanem először halt meg a szülő, akkor ettől még a nagyszülő öröksége tovább megy az unokára, mert az unokánál ilyen kitétel nincsen. Tehát akkor a Rav Anannak igaza volt, az örökség a nagymama halála után nem megy tovább a férjre, de tovább menne a új unokára. Miklád Rafuna szavár bálna itt, vagy rajú mokszak, azt mondtam, hoppá, akkor is nem értjük Rafunát. Rafuna mit mondott, hogy a férnek igaza van? Rav Annan azt mondta, hogy nincs igaza, Rafuna azt mondta, hogy neki igaza van, és kell, hogy járjon neki a vagyon, de tényleg itt van egy probléma. Ez a vagyon, ami a nagymamától jönne, ez egy csak várományosság, ez itt még nem volt a feleségei. Amire mi lazar, davazen niftak meg daili, mini Steinbeck tani. Kolla öjmer, akár de halka öjmer, máksav dami. Azt mondta erre Rabbi Lazar. Én meg tudom ezt válaszolni, olyan lesz ez, mintha valami nagyban indult volna, és kicsiben végződött. Nagyban indult, azt mondja, Rav Huna, a nagy bölcs mondott van, és én a kis Rabbi Lazar befejezem az ő mondását, és elmagyarázom azt. Miért? Mert mit mondott Rav Huna? Rav Huna azt mondta, hogy ha Kón úgy nyilatkozott, legyen a vagyonom most első körben a nagymamávé, amikor meghalok. Ha ő is elmegy, legyen a lányomé. Rav Huna ezt elfogadta, és nem csak, hogy elfogadta, azt mondta, hogy ezek után, hogyha előbb meghalt a lány, és utána halt meg a nagymama, akkor a lány örököse, a férj megkapja azt. Miért kapja meg? Amikor azt mondtuk, hogy a férj a várományos örökséget abban nem részesül, azért, mert ez nem egy várományosság. Mert amikor Kón eredetileg azt mondta, hogy legyen a nagymamámé, és utána legyen a lányomé, az olyan, mintha már most is a lányomé lenne. Ha azt mondom, legyen a tiéd, és utána legyen XY-é, ez XY-nál már nem egy várományosság, hanem egy valóság. Magyarul, tulajdonképpen ez szerint a magyarázat szerint a nagymama igazából nem válik tulajdonossá, nem idegeníthetné el, ő csak egy haszonélvező, ugye? Ez a mai világban is gyakran előfordul. Van egy lakás, amit megvesz valaki a lányának, és azt mondja, de a nagyi még benne lakik élete végéig. A nagyi egy haszonélvező, a tulajdonos, az tulajdonképpen a lány. És itt is erről volt szó, hogy azt mondta, legyen a nagyié, ha a nagyi meghal, legyen a lányomé. Tehát akkor, amikor amikor azt mondta, hogy legyen a lányomé, azt tulajdonképpen már mostantól a lányomé, csak a haszonélvező a nagy. Bárhogy is legyen, végülis nem ez szerint jártak el az izraeli bölcsek, nem Rav Huna véleményét követték, és azt mondták, hogy itt ez nincs így, ez a vagyonelem, ez először a nagymamáját, a nagymama el akarta volna adni, eladhatta volna, ő nem csak haszonélvező, hanem valóban tulajdonos. És Ezért, amikor meghal a nagymama, és hátrahagyja azt a vagyonelemet, akkor ott a férj már csak egy nem kapja azt meg, mert a felesége már nem él, a felesége pedig csak egy várományosa volt ennek az örökségnek, a férj pedig nem részesül abból az örökségből, amiben a feleség csak egy várományos lett volna. Amarab, mi stábra támide benyel, avad, ikadim szávteve závnaz, vini, zvini, és azt mondta erre Rába, hogy igazuk van az izraeli bölcseknek, hogy nem Rafuna szerint döntöttek, hiszen a nagymama nem csak egy haszonélvező, ha ő eladta volna azt a vagyonelemet, még mielőtt meghal, akkor az eladás érvényes lett volna, tehát nem csak egy haszonélvező, és ezért a lány az csak egy várományosa annak, ezért a férj nem részesül belőle. Amarav papa ilhassa én bál nőtel, berójik be muhzak, de én bechör nőtel, berói u be muhzak. De én an bechör nőtel pisnáim be milva, bénysegavó a kárka, bénysegavó be majsz. Mi a halaká mindazokban a témákban, amikről eddig beszéltünk? Azt mondta Rav papa, a halaká a következő. Én a bál nőtel, berójik be muhzak. A férj, aki örökli a feleségét, csak az örökség azon részében részesül, ami a feleségnek a birtokában volt a halál beálltakor, de nem azon részben, aminek várományosa volt a feleség a halál beálltakor. Ez az első halacha. De én ebben nőttel pisnáim bebraúj kebemokszak. A következő, hogy ugyanez vonatkozik az első szülött dupla öröklésére, az első szülött dupla adag öröksége, az csak azokra a dolgokra vonatkozik, amelyekben az apja, vagy az apjuk már birtokon belül volt a halál beálltakor, de nem az örökség azon részeire, amelyekkel kapcsolatban az apa csak egy várományos volt. De én a bekönyvnőjét a pisnájban élva, Bénység gavú kárka, bénység gavú majsz, és az elsőszülött, a harmadik dolog pedig, hogy az elsőszülött nem részesül a dupla örökségből egy olyan örökség elemben, ami egy követelés, amit behajtanak az adóstól, és ez így van független attól, hogy a behajtás az egy ingatlanból történt, vagy pénzből történt. Ugye ez volt a siúr elején egy vita. Umilva se imoly, pálge. A kérdés az az, amivel mi nem foglalkoztunk, hogy mi van akkor, hogyha a halál beállt, akkor maga az elsőszülött tartozik az apának. Akkor azt tekinthetjük-e úgy, hogy az apa csak egy várományos volt, és nem vagyunk birtokon belül. Vagy mondhatjuk azt, hogy nem, ott már birtokon belül vagyunk, és ezért abból duplán kéne, hogy az elsőszülött részesüljön. Magyarul nem kell visszafizesse teljesen, hanem a saját ráeső részt nem kell visszafizesse, és sőt a ráeső részhez hozzáadódó elsőszülött részre kell visszafizesse. Paldu. Azt mondja, a Talmud, ez egy vita, ez egy szafek, ez egy kétel, hogy itt mi a helyes eljárás, és ezért a legjobb az, hogyha ezt a dupla részt, a második részt, ami azért jár neki, mert elsőszülött, azt felosztják az elsőszülött fiú és a többi gyerek között, hiszen azt csak én teszem hozzá, ugye van egy ilyen alapelvünk, hogy Mamona Mutlab Szafek Hölkin, hogy a Szunkusz azt mondta, hogy a kételjes státuszú vagyont, azt felosztjuk a felek között. Kedves barátaim, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ma este. Holnap este rendületlenül folytatjuk a tanulást. Addig is kívánok mindenkinek egy további szép estét, egy gyönyörű hetet, Shavua Tov, Gute Voch, viszontlátásra, viszont hallásra.